Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a Református Egyetemi Város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Shanghai Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vlagyimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a pucsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencel Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Mencel Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésékkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozók éves juttatásait. A MÁV csoport vezérigazgatója arról számolt be, a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron, felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Hegyi Zsolt szerint 2025 első 7 hónapjában vasúton 10, buszokon 15%-kal több utazás történt, mint tavaly. Zajlik a mosdófelújítási és a kocsi felújítási program. Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, a különleges égi jelenség 82 percig tart majd, a budapesti időpontjai szerint 19 óra 31 perckor kezdődik, 20 óra 12 perckor éri el a maximumát, és 20 óra 53 percig tart. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla barna ékszer, vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyolas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
Radnóti Miklós, szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortest című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. szeptember 1-e hétfő van. Adásunk tartalma. Az Egri Ciszterci gimnáziumban a diákok gólyahéttel, a pedagógusok pedig lelkinappal készültek az új tanévre. Bemutatjuk a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesületet. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Évelején vagyunk, még amikor ezt a beszélgetést készítjük, csak a pedagógusoknak csengettek be itt a Gárdonyiban, illetve a gólyáknak, mert ahogy jöttem be az iskolába, sok színes pólós gólyával is találkoztam, majd erre rátérünk. Amikor pedig már ez a rádióban elhangzik, akkor már diákokkal megtelik ez az intézmény. De arra kérem először főigazgató asszonyt, hogy tekintsünk vissza az előző tanév végére, az idén érettségiző diákokat hová vették föl, milyen arányban nyertek felsőoktatási intézményekbe felvételt?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát majdnem 100%-os a feldolgozottságunk, hogy visszajeleztek a végzős diákok. Elmondhatom, hogy 60%-ban a diákokat az általuk első helyre vették fel, amit megjelöltek, 30% második, harmadik helyre, vagy esetleg van, akit negyedik helyre, és durván körülbelül ilyen 9% az, aki vagy kihagy egy évet, vagy nem felsőoktatásban megy, hanem ilyen 2 éves szakképzésre, vagy olyan is van, aki még nem válaszolt vissza. Összességében véve nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, hiszen hát gyakorlatilag 90%-ban minden diákunk valamelyik felsőoktatási intézménybe kezdi meg szeptembertől a tanulmányait. Nagyon népszerűek a következő egyetemek, hát egyrészt itt helyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a számok alapján ugye próbáltam kigyűjteni, eleve az egyetemmel egy partner intézményi kapcsolatunk van, hiszen a mentor programban mi is részt veszünk, és fogadjuk az egyetemi hallgatókat. Szintén ugyanolyan létszámmal jelentkeztek a Debreceni Egyetemre. A Debreceni Egyetem nagyon népszerű a diákok körében. Tehát az idén május végén kaptunk a Debreceni Egyetemtől egy elismerést, az egyetem rektorától. A 2024. évi összesített középiskolai felvételi rangsorban elért kimagasló helyezésért kaptunk egy nagyon-nagyon szép 10-es elismerő oklevelet, és természetesen ehhez járt még 1,5 millió forint is, amelyet diákok tehetségfejlesztésére, valamint diákprogramokra fordíthatjuk. Szintén népszerű még a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, Közszolgálati Egyetem, az ELTE, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem. De egyébként elég szórt a paletta, tehát a tanulók nagyon sokféle szakirányt jelöltek meg. Nagyon népszerűek a mérnökképzések, tehát a mérnök informatikus, gazdasági szakok, orvosi, jogi képzés, turizmus, vendéglátás, tehát a sportiskolai képzésben résztvevő diákjaink főként ugye testnevelés egyetemre mennek, vagy valami ilyen edzői szakra. Tehát tényleg nagyon színes a paletta, ami nagyon dicséretes, hogy közel 20 fő pedagógiai irányban szeretne tovább tanulni. Megjelöltek gyógypedagógiát, tanárszakot, tanító vagy óvoda pedagógus képzést.
A diákoknak azonban az iskola nyárra is szervezett programokat nyári táborban vehettek részt. Ezek milyen jellegű táborok voltak ugye a Balatonnál?
A fenntartónknak, ugye a Balaton Almádiban van egy épület, egy volt iskola épületet átalakítottak, ez egy táborozó hely, a pontos neve a Ciszterci Rekreációs Központ, és hát a 5 ciszterci fenntartásban működő iskoláknak egy-egy hetet biztosít a fenntartó arra, hogy gyerekek ott üdüljenek, illetve plusz van még egy fenntartói tábor is. Az idén ez a fenntartói tábor nagyon színes volt, ugye azt jelenti, hogy az 5 iskola képviseletében vesznek részt a diákok, tőlünk is 24 tanuló volt ebben a táborban. Ez egy úgynevezett Amerika tábor volt. Ennek a lényege most az volt, hogy Dallasból érkezett a John atya, és ő volt a tábornak a fő vendége, illetve maga az előadó is. Tehát egyfajta tematikus tábor volt, és természetesen olyan diákok jelentkezését várták, akik már elég jó beszélik az angol nyelvet.
A közelmúltban pedig az öreg diákokat hívták ide találkozóra a Gárdonyi Gimnáziumba. Ennek mi volt a célja?
Intézményünk nagyon sokat fáradozik azon, hogy az alumni programot minél inkább intenzívvé tegyük. A korábbi években nem volt annyira élő és intenzív a kapcsolat a Gárdonyi, illetve az öreg diákok között. Ezt szerettük volna egy kicsit megváltoztatni, és a Diák Szövetség illetét egy kicsit megújítani, reanimálni. Ezt természetesen ennek a jogi lépéseit is megtettük már. Nagyon fontosnak tartja az iskola vezetés és a nevelőtestület, hogy a volt diákokkal egy intenzív kapcsolatot ápoljunk. Úgy gondoljuk, hogy a Ciszterci Diák Szövetség nagyon sokat tud segíteni az iskolának, elsősorban a kapcsolati tőkéjével, illetve hát ők is visszajöhetnek, van hová hazatérniük. Tehát szeretnénk, ha egyfajta lelki-szellemi köldögzsinór maradna az alma mater, illetve a volt diákjaink között, és egy szélesebbre próbáljuk nyitni a kapukat, nem csak a ciszterci fenntartás alatt végző diákokat hívjuk meg, hanem a régi gárdonyis diákokat is, hiszen van egy közös nevezőnk, ugye a Gárdony, ami összeköt bennünket. Úgyis egy nagy család, hiszen a ciszterci atyák egyik fontos karizmája a nevelésben is a családiasság, ilyen közegnek a biztosítása. Egy olyan nagy család, ahol sok rokon van, és gyakorlatilag akik abban az időszakban végeztek itt az iskolában, amikor még állami fenntartásban volt, de ami összeköt bennünket, tényleg ez a Gárdonyi, vagy ahogy szokták mondani, a Gárdonyi örök. Nagyon jó sikerült a program, tehát közel 70-en jöttek el mindenféle korosztályból. Előtte pályázatot is meghirdettünk, ez a Gárdonyi családfakutatás volt. Ezt tavaly évvégén a Tedeumon ki is hirdettük a pályázat eredményét. Tulajdonképpen vannak olyan generációk már itt, vagy több évre vissza lehet vezetni, akik még a régi ciszterci Szent Bernát gimnáziumban is jártak, és azok leszármazottai végig itt vannak unokák, dédunokák. Tehát ezzel kapcsolatban is volt egy pályázat, illetve kerestük a Gárdonyi és házaspárokkal is a kapcsolatot. Ezt szintén nyáron rendeztük meg, 40-en küldtek be fotókat, olyan Gárdonyiban végzett fiatalok, akik házasságot kötöttek egymással, és hát meghívjuk majd őket a Farsang idején megtartott bálunkra is. Nagyon jól fogadták ezt a fiatal öreg diákok is, a régebb óta fiatal öreg diákok is. Úgy gondoljuk, hogy ez gyümölcsöző lehet ez a kapcsolat.
Ezek tényleg mindannyira jó és egyedi kezdeményezések. Az új tanévet a tanári kar pedig egy lelki gyakorlattal kezdte. Mátra, Verebély, Szentkúton nemzeti kegyhelyünkön voltak. Mi volt ennek a lelki gyakorlatnak a témája?
A lelki gyakorlat témája a hit és a tudomány kapcsolata volt. Vizi János atya, jelenleg ő az iskola lelkészünk, ő kísérte bennünket, és ő tartott ebben a témában 3 előadást, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és utána kis csoportokban még tovább fejtegettük ezt a témát, elmondhatta mindenki a véleményét. Nagy öröm volt számomra, hogy a nevelőtestületből jelentkeztek már önként kollégák arra, hogy vezessenek kis csoportot. Jöttek új kollégák, és 6 új kollégával kezdjük meg az idei évet. Ők is eljöttek, nekik is jó volt, egy kicsit ismerkedtek, illetve Orosz Lóránt kegyhelyigazgató nagyon szép bemutatót tartott nekünk, némi, hát az ismertetésen túl egy spirituális lelki élményt is nyújtott mindannyiunknak. Úgyhogy augusztus 21-22-én tényleg ezzel kezdtük a munkát, és én úgy gondolom, hogy mindannyian fel tudtunk töltődni lelkileg is, szellemileg is, testileg is. Nagyon hasznos volt.
Igen, és ahogy említettem, már a gólyák megérkeztek az iskolába. Hány osztály, hány 9. osztállyal kezdik az új tanévet, ugye, és itt kis gimnázium is működik a Gárdonyiban, tehát 5. is lesznek.
Igen, 3-9-es osztályunk van, és 1-5-es osztályunk, mind az összes bejövő osztályban a 34 fős az osztály létszám.
És most itt a Gólya héten mi vár a diákokra? Mennyire népszerű a Gólya hét?
Már ez az utolsó nap a nagyoknak, tehát a leendő 9-eseknek 3 nap, ezt elkezdték már 25-én hétfőn, és ma délben fog véget érni. A kicsiknek pedig a leendő 5-es diákoknak tegnap volt egy gólya nap. Ennek elsősorban az a célja, hogy megismerjék egymást a diákok, az osztályfőnökeiket, egyáltalán az évfolyamot. Sokféle színes programot szervez az iskola diák önkormányzata a gyerekeknek, és hát közel 100%-os a részvétel. Itt alszanak bent az iskola kollégiumába, és hát majd délbe fogják elhagyni az intézményt, aztán hétfőn újra találkozunk.
Az új tanévben milyen feladatok, kihívások várnak önökre? Mi lesz, ami teljesen újdonság?
A tér már nem újdonság, ugye ebben a tanévben sikerült leküzdeni minden akadályt, és úgy gondolom, hogy ebben a tanévben már mindenki bátrabban indul neki, az iskolavezetés is, illetve a kollégák is gyűjtjük ki, milyen tér feladatvállalásokat fog majd az idén vállalni. Ezt ugye meg kell jelölni majd a Kréta rendszerben. Teljesítményértékelési rendszer, tehát a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Ez a 2024-2025-ös tanévben már kötelező volt. Minden pedagógusnak 3 teljesítménycélt kellett kitűzni ebben a tanévben, és a meghatározott szempontok alapján az iskolavezetésnek értékelni kellett a munkájukat. A teljesítményértékelési rendszerre most már azért tisztult a kép, világosabban látunk mi is, és tehát megfogalmazzák a kollégák ezeket a teljesítmény célokat az idei tanévre, ugyanúgy az iskola vezetésnek is, ezt meg kell fogalmazni, és fel kell tölteni a Kréta rendszerben. Újdonság lesz ebben az évben, ugye szintén az előző tanévben indult el ez az eljogsi, hát a 12. évfolyamos diákok számára nyújtott ez lehetőséget, hogy letegyék a KRESZ vizsgát, a műszaki vizsgát, illetve hát az egészségügyi vizsgát, és mindezt ingyenessé tette ugye a kormány. Most kiszélesítik ezt a kört, és már az idén 16 éves kortól lehet erre jelentkezni. Hát ami újdonság lesz még, hogy a 2025-26-os tanévtől felmenő rendszerben bevezetik a digitális bizonyítványt. Ez az osztályfőnököknek mindenképpen öröm lesz, mert nem kell kézzel írni a bizonyítványt nekik, vagy nyomtatni. Hát nekünk pedig majd ugye a vezetőknek ezt digitális aláírással kell ellátni, ezáltal válik hitelessé. Ami a közösségszervezést illeti, vagy a kitűzött stratégiai céljaink között szerepel. Az egyik nagyon fontos, hogy az idei tanévtől van külön órakeretünk a tehetséggondozásra. Ez azt jelenti, hogy ez a pedagógus, aki tehetséggondozást vállal, akkor ez a 24 órás kereten belül marad neki. Tehát nem kívánjuk agyon gyötörni a kollégákat, nem is lehet tőlük elvárni, hogy még a 24 órán plusz túl plusz feladatot válasszanak. A másik, ami nagyon fontos és egyedi, hogy az osztályfőnököknek ettől a tanévtől kezdve nem 2, hanem 3 óra kedvezményük lesz. A fenntartó nagyon nagy lelkű, és nagy gondot fordít arra, hogy a diákokkal a lehető legtöbbet foglalkozzanak, különösen az osztályfőnökök. Ez az 1 óra, ez a kísérés lesz. Ez a budapesti Szent Angéla gimnázium mintájára próbáljuk majd ezt megvalósítani. Jelenleg egy kolléganőnk, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője részt is vesz egy ilyen továbbképzésen a Szent Angéla gimnáziumban. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt az osztályfőnöknek minden egyes diákra jut annyi ideje, hogy személyesen csak vele beszélgessen, csak vele foglalkozzon, megismerje úgy, mint kamaszt, nem csak az, hogy milyen teljesítményt nyújt a tanulásban, hanem egyáltalán magát az embert, milyen vágyai, vagy esetleg problémái vannak. Tehát ez egy nagy újdonság lesz, új még, hát várakozással tekintünk elébe, de nagy-nagy örömmel fogadták az osztályfőnökök, és hát szorosan összefügg azzal, hogy az intézményben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekeknek a jól létére. Tehát ettől az évtől teljes állásban tudunk iskolapszichológust foglalkoztatni, van mentálhigiénés szakemberünk, külső segítőként ugye az iskolában dolgozik a iskolai szociális segítő, ugye ez egy országos hálózat, megalakult egy restauratív tím, tehát hogy bármiféle probléma van, akkor ugye a gyerekekkel úgy feldolgozni ezeket a konfliktusokat, hogy restauratív módon tudják ezt bármiféle vitás kérdésüket elrendezni. Működik a mentálhigiénés tím is, akik ugye a jelzőrendszeri kötelezettségünk van, bármiféle probléma van, akkor azt jeleznünk kell a gyermekjóléti intézmény felé is, meg ugye a szülők felé. Tehát valami módon egy komplex egész kezd kialakulni. Törekszünk ugye a színvonalas oktató tevékenységre, de emellett minden egyes gyermekre egyénileg is odafigyelni. Ugye már az új generáció, az alfa generáció jár iskolában, teljesen mások, nekünk is át kellett erre állni, hogy azok a hagyományos oktatási módszerek, struktúrák már nem működnek, nem úgy van, mint a mi időnkben, és bármennyire is ilyen digitális kütyüket használnak ezek a diákok, digitális benszülötteknek is nevezik őket. Egy dologra mindenkor minden embernek szüksége van, ez pedig a szeretet, a törődés, a személyes odafigyelés, és megpróbáljuk a 4, az 5 vagy a 8 év során végigkísérni minden egyes diákunknak az életét.
Nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést és eredményes tanévet és sok szorgalmas, okos diákot kívánok a tanári karnak is.
Nagyon szépen köszönjük.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tatár Zoltánt, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét, de tegyük azt is hozzá, hogy Kisújszállás város alpolgármestere is ön. Most ennek a beszélgetésünknek a témája, ennek az egyesületnek, tehát a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesületnek a munkája, munkássága. Ezt szeretnénk bemutatni a kedves rádióhallgatóknak. Kezdjük a történetnél, ahogy a honlapjukat böngésztem, nagyon sok hasznos információt találtam ott, talán az egyik legrégebbi egyesület, közösség itt Kisújszálláson. Meddig nyúlik vissza a múltjuk?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Egyesületünk hivatalosan újkori története 1987-ben kezdődik, akkor alakult meg a mai néven a Kisújszállási Városvédő Szépítő Egyesület, és került bejegyzésre az akkori bírósági vonalon. De a kérdés az nagyon jó, mert itt versenyzünk a városban, több civil szervezet is van, és az 1934-ben alakult hasonló nevű szervezet utódjaként, vagyis előegyesületként tartjuk magunkat nyilván, tehát egy egyesület megelőz azért bennünket a városban, az 1867-ben alakult, ha jól emlékszem, de lehet, hogy később a 48-as olvasókör, úgyhogy, de elég régi civil szervezetnek mondhatjuk magunkat, ugye a rendszerváltást megelőzően az elsők között voltunk a városban is, és az országban is, akik ilyen hasonló tevékenységgel rendelkező civil szervezetként megalakultak, ma már nagyon sok tevékenységet végzünk a városunkban, sok rendszeres programmal és egyéb szemedgyönyörködtető, vagy éppen megőrizni a lévő területek gondozásával.
Tehát akkor 1987-re nyúlik vissza az egyesületnek, úgymond az újkori története. Akkor milyen célokkal alakult újra újjá ez a szervezet?
Az épített és természeti környezet védelme és szépítése, ez volt az elsődleges cél, az alapítókiratban ez jelenik meg. Ezen felül alapítókiratban van még tömöríteni azokat az embereket és szervezeteket, amelyek Kisújszállás város szépítésében és közösségépítésében szeretnének együttműködni, és a hagyomány ápolás az még a legfontosabb tevékenységünk az ifjúsági munka bevonásával.
Akkor ez azt jelenti, hogy ifjak is tagjai az egyesületnek?
Igen, már az a megalakuláskor is volt egy úgynevezett pártoló tagság. Hivatalosan ugye az egyesület tagja csak nagykorú állampolgár lehet, vagy valamilyen társadalmi vagy gazdasági szervezet. Így addig még nem felnőttek, akkor pártoló tagként vannak, de nálunk nagyon kiemelt szerepet, mint hogy az előbb említettem, szánunk a ifjak toborzására, vagy a velük történő együttes munkavégzésre.
És akkor itt kapcsolódhatunk ahhoz, hogy idén nyáron is megszervezték a város szépítő tábort. Ebben, ahogy a honlapon, illetve a közösségi médiában láttam, elég sok fiatal részt vett.
Igen, ennek a tábornak nagyon nagy különlegessége az, hogy az országban működő hasonló civil szervezetek közül úgy tudjuk, hogy ez az a tábor, amelyik legrégebb óta és folyamatosan megrendezésre került. Érdekessége, hogy a bejegyzésünket megelőzően már volt az első tábor, tehát a tábor egy évvel idősebb, mint ahogy az egyesületet bejegyezte a bíróság, hogy az idén volt a 39. úgynevezett városszépítő táborunk, amelyet minden évben folyamatosan, még a Covid ideje alkalmával is sikerült megrendeznünk.
Hogy kell ezt a tábort elképzelni? Gondolom, itt a kisújszállásiak jönnek, mennek, haza is mennek, tehát nem egy ilyen bentalvós, tehát miből áll a tábor, meddig tart?
Igen, a nyári táborokon közül ez egy minden szempontból különleges tábor, nem azért, mert mi készítjük, hanem azért jönnek a fiatalok, hogy tehessenek, dolgozhassanak a városért. Tehát ez nem egy szórakozó jellegű, bár erre is van lehetőség. A tábor egy hete alatt gyakorlatilag délelőttönként dolgozunk, és délutánonként egyéb lehetőségek vannak biztosítva a fiatalok részére. A legfontosabb része az, hogy nem csak fiatalok vannak, hanem ha például az idei számokat nézzük, 56 fő segítő felnőtt volt, és ezen felül volt 43 fő általános iskolai diák, és 14 fő középiskolás, úgynevezett közösségi szolgálat teljesítésére is tudunk lehetőséget biztosítani, és ezek így együtt dolgoztak egész héten. Hát ez erősíti egyrészt az együtt történő munkavégzés lehetőségét, az idősebb felnőttektől megtanulni, hogy hogy lehet egy-egy munkafolyamatot elvégezni, az egymásra figyelést, és természetesen a város lokálpatriotizmusnak a erősödése is van ebben.
Ez egy elég jelentős létszám, úgy gondolom, hogy ennyien összegyűlnek, akkor gondolom évről évre, és tenni akarnak a városért. Mi volt konkrétan a feladatuk ezen a nyáron?
Hát ez lehet, hogy kevés lesz a rádió műsor ideje. Kása Attila titkárunk, egyben a táborvezetőnk áldásos munkájának köszönhetően ez elég sok előkészületi munkálatot igényel. Tehát először is úgy nagyjából járjuk ugye a várost, ismerjük a nehézségeket, és akkor próbálunk azokon a területeken segítkezni, ahol az adott intézménynek vagy az önkormányzatnak nem jut elég forrása, vagy nem fókuszálnak arra, ugyanakkor mi úgy gondoljuk, az érdemes lenne megszépíteni. És hagyományosan ugye a legerősebb segítőink az iskolák, és azt, mivel ők jönnek segíteni nekünk, így mi visszasegítünk, tehát elsődlegesen az oktatási intézményekben tevékenykedtünk, itt voltak kerítésfestések, pakolások, kisebb-nagyobb javítási munkálatok, de ugyanígy a fürdő területén gyomlálás, festés, mázolási munkálatok, de a város területén is, hogy a legjelentősebbeket nézzük, vannak itt különféle emlékhelyek, amelyeket mi állítottunk, és ugyan átadtuk az önkormányzatnak, de ezeket mint újra gondoztuk, a Kunkaput, a Báránykutas vízkivételi helyet, és a gémeskutas területünket, és a játszótereket frissítettünk, meg festettünk, de virágot is ültettünk, és egyébként hagyományosan már 5. éve minden évben egy-egy fát ültetünk, növelve ezzel is a város faállományát.
Akkor tulajdonképpen ez arra is jó ez a tábor, hogy a fiatalokat megtanítsuk dolgozni a munka szeretetére?
Ez egy nagyon jó kérdés, mivel nagyon régóta műveljük már ezeket a feladatokat, és egy jó 10 évvel ezelőtt kezdődött az, hogy sajnos ma már a gyermekek otthon nem, vagy nagyon kevesen, még itt vidéken is nagyon kevesen végeznek ilyen kisebb jellegű karbantartási, javítási, vagy éppen nem is tartanak már állatot. Tehát nem nagyon tudják a gyerekek azokat a készségeket elsajátítani, ami még nekünk természetes volt, mert szüleinkkel a napi tevékenység során, vagy éppen játékos módon megtanultuk. És egyfajta visszatanítás van, lehet, hogy egy erős párhuzam lesz ez, de olyasmi, mint a néptánc, hogy van, akit a nulláról kell megtanítani, hogy mi az a seprű, hogy kell esetleg egy szeget beütni egy fába, és akkor hogy kell csiszolni, vagy festeni.
Igen, pont hasonlóra gondoltam, hogy lehet, hogy a gerebjét meg az ásót nem biztos, hogy meg tudják különböztetni.
Igen, sok esetben azt sem tudják, hogy melyik szerszám micsoda, és azt igazából hogy is kell használni, még hogyha látta is, igen.
És mik voltak a tapasztalatok a fiatalok részéről?
Már tavaly is, de ebben az évben is nagyon jó érzés az, hogy egyre több olyan gyermek jön, akinek a szüleje volt már egyébként ebben a táborban, már ugye 39 éve, tehát már több felnőtt is újra hozzá, és a szülők fontosnak tartják, hogy jöjjenek a gyerekek, de a gyermekek is nem érzik azt erőszakosságnak, ezt ugye mindig a toborzásnál is elmondjuk, hogy jelentkeznének többen, de azért ennek óriási költsége van, és az egyesületünknek ezeket a forrásokat valahogy meg kell próbálni megteremteni és megszerezni. Úgyhogy nem tudjuk korlátlanul fölvenni a jelentkezőket, de mindig mi elmondjuk, hogy csak az jöjjön, aki tényleg ezt szeretné csinálni és megélni, hogy mit hogy kell csinálni, hogy ne kényszernek érezze ezeket a kisebb feladatokat.
Most jelent meg az Egyesület kiadásában a Séták kis újszálláson, a Nagykunság kulturális fővárosában című kiadvány. Itt van most előttünk az asztalon egy magyar nyelvű. Mit tartalmaz ez a kiadvány, és ahogy látom, ez évről évre megjelenik, frissítik?
Így van, ez, ha jól emlékszem, 2010 2010-ben vagy 2012-ben sikerült kiadnunk első alkalommal. Akkor az volt az apropója, hogy elég sok fejlesztés történt a városban, hogy az ide látogató turistáknak elsődlegesen, de persze a helyi lakosoknak is egyfajta eszenciát adva a város értékeiről, különféle túraútvonalakat találtunk ki, amit meg lehet tenni sétával, biciklivel, vagy nagyisten lovas kocsikázással, és erre is van mód, és ezekre a túraútvonalakra felfűzve megjelentettük képi és szöveges formában egy-egy épületet, vagy éppen mondom a biciklis a város határában lévő természeti értékeinket, emlékhelyeinket, amiket érdemes megtekinteni, és ennek egy összefoglalója ez. Oly jól sikerült az első kiadás, hogy természetesen a lakosok is nagyon szerették volna, egy fél év után újra kellett nyomnunk. Na most már ismételten annyi sok minden szerencsére megújult és változott, bővülteni kellett a kiadványunkat, és most első alkalommal hihetetlen nagyon jó, hogy az egyesületünkben nagyon sokféle tudással és képességgel rendelkező tagjaink vannak. Saját erőből, berkeinkből, a pedagógusok segítségével így le is tudtuk fordítani angol és német nyelvre, és természetesen van a helyben egy kis új lap nevezetű nyomda, aki ezt megszerkesztette, és az ő kiadásában megjelent magyarul. Ez a honlapunkon is egyébként elérhető, úgyhogy nézzék, használják, sok szeretettel, hasznos.
Igen, és itt már látszik a címlapon a kis új szállásnak az új logója, itt a helyed logó, és úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen kiadványt biztos, hogy nem csak a turisták, hanem a helyiek is biztos, hogy örömmel, meg szeretettel fogadnak, mert jó időnként a saját városunkban is turistaként járkálni.
Igen, ez egy nagyon érdekes, ugye, és hogyha egyéb programrainkról beszélünk, szinte az egyesületen belül nem az elnökség kezdeményezésére, hanem a tagok önszerveződéséből egy 4 éve megalakult egy kisebb csoport, akit természetesen az egész egyesület erőforrásait rendelkezésre bocsátottunk. Különféle sétákat és kerékpáros túrákat szerveznek a városba, ez évente 4-6 alkalommal. Nagyon jó látni az, hogy nem csak városvédős tagtársaink, hanem körülbelül fele számban egyéb nem tagvároslakunk is jönnek, mert olyan érdekes információkhoz jutnak, amit egyébként nem is tudhattak. Napközben lehet éppen elmegy egy értékes kapuzat, vagy egy oromdísz mellett, és nem is tudja a történetét, és amikor a történetek elhangzanak, vagy éppen elolvassa, akkor elevenedik meg az ember számára, és válik értékessé igazán.
Ha a programokra még visszatekintünk, akkor a Műemléki Világnapot is meg szokták szervezni.
Igen, hát ahogy említettük, az alapszabályunk egyik fő eleme az épített és természeti környezet. A Műemléki Világnap az kiemelt szerepet játszik a tavaszi programjaink során, és itt hagyományosan ugye az egyesület nem csak fizikai munkát végez, hanem a mindenkori önkormányzattal is mindig aktív kapcsolatunk volt és van is, úgyhogy a közreműködünk a különféle rendeletek megalkotásában, így a településképi védelmi rendelet, vagy éppen a rendezési tervben is, és már minden évben megjelölünk valamelyik kiemelt helyi védelem, vagy helyi védelem alatt álló épületet, és ezúttal a Calvin 13 szám alatti épületet jelöltük meg. Egyben egyébként ezzel kapcsoljuk össze az egyesület által alapított Gál Kálmán díjak átadását, amivel elismerjük a városért, vagy az épített környezetért, vagy a város közösségért végzett kiemelkedő tevékenységét egy-egy arra érdemes embernek vagy szervezetnek.
A honlapon olvastam, a városban több selfie pontot is kialakítottak.
Ez egy érdekes pályázat volt az elmúlt évben, ugye egy újszerű pályázat, van, aki egyből tudja, hogy mi az, hogy selfie pont, de a tagjaink azért jellemzően az viszonylag az idősebb korosztály, és akkor azt most eszik, vagy isszák, meg miért jó ez nekünk. De maga a selfie ponton kívül különösen azért tartom ezt érdekesnek, mert egyrészt egy kuriózum, teljesen más, hogy közelítettük meg, mint általában az országon belül, mert ugye lehet azt, mint egy képkeret, és akkor beállnak, és mögötte selfie pont, hanem mi nem ilyen álló pontokat alkottunk, hanem egy olyan pontokat találtunk egy-egy épület, vagy amit szerettünk volna megmutatni, ahova érdemes odaállni, és akkor onnan már háttal szelfizni. Egyúttal ezen a ponton van egy QR kód, és a honlapunk egyik aloldalára vezet, ahol a szintén közreműködésünkkel elkészült nagy segítségünk a kisújszállási értéktár elemeire azonnal rávezeti az embert, ha van egy okos telefonja. Manapság ez már nem ritkaság. És akkor, mivel nincs mellette egy idegenvezető, ő onnan ezt az érdekességeket, amit az előbb beszéltünk, azonnal megtudja.
Igen, ez tényleg olyan egyedi volt annak idején, mi is egy-kettőt itt végigjártunk, illetve a közelmúltban alakítottak ki egy vasúttörténeti miniparkot is a vasútállomásnál. Ez mit ábrázol?
Ennek érdekes története van. Vannak olyan projektjeink, bár nem szeretem ezt a szót, vannak olyan ötletek, amik megvalósulására nagyon sokat kell várnunk, de ez egy jó példája arra, hogy nem adjuk fel. Tehát 2010-ben történt itt a 100-as vasútvonalnak a legutóbbi felújítása, és ebből alkalomból itt a vasútállomáson elbontásra kerültek a régi vasúti elemek, ilyen mint a gőzmozdony tartályának megtöltésére szolgáló vízdarú, és akkor így már meg is előztem, hogy mi is az a vízdarú, ami a lényege, és akkor a Vasutas Nyugdíjas Klubbal, akkor még aktívan létező klubbal együtt ezt az egyik vízdarút az építkezésről természetesen ezt megszereztük, majd egy váltógombot is, és ők egy hajtányt, meg is kis sindarabokat, és sokáig nem volt erre sem lehetőség, forrás, kerestük a helyét, vasútállomáson aztán ott váltás történt, nem sikerült, és a 2 évvel ezelőtt adódott minden körülmény, hogy akkor ezt felelevenítsük, és ami az addig tárolt eszközöket tagjaink munkájával, különösen Nagy István taktársunk közreműködött ebben. Az állomás előtt létesült egy körforgalom, még 2010-ben, és akkor ezeket az elemeket akkor gondoltunk egy nagyot, de szépen behelyeztük, tehát ott van egy vízdarú, ami egyébként igaz víz nincs benne, de oly mértékben sikerült helyreállítani, szinte restaurálni, hogy lehet forgatni a tetejét működő képes, van itt egy kézi hajtány és egy váltó rész. Most küzdünk a növényekkel, mert ugye nagyon ott tűz a nap, és hogy mi maradjon meg, de hogy ennek a történetét ugye más is tudja, hogy mik ezek az eszközök és mire szolgáltak, éppen ebben az évben készítettünk egy tájékoztató táblát, amit szintén a Márosvédős tábor alatt helyeztünk el. Van rajta egy-két érdekes információ, most azt nem mondom el, úgyhogy jöjjenek el, nézzék meg.
Igen, és említettük már ezeket a védettségi táblákat. Ezeket milyen épületekre helyezik el?
Kezdhetjük műemlékekkel. Az első műemlékünk ugye a református templom volt, akkor még az Egyesület ugye nem helyezett el táblákat, de a Városháza műemléképületére is mi helyeztük el a műemlékvédelem alatt jelző táblát, és akkor a legfontosabb kategória a helyi értékvédelmi rendeletben a kiemelt helyi védelemmel rendelkező épületek. Ugye itt az Alföldön belül elég nagy pusztításokat kaptunk, itt mindenki átvonult rajtunk, és a második világháborúba, de ami megmaradt épület, azokra nagyon igyekszünk vigyázni, tehát itt elsősorban városközpontban vannak eleve annak épült közösségi intézményi épületek, mint a Vigadó, de van ugye egy zárt sorban ott valamikor a koronaszálló, most iskola, takarékpénztár, most OTP és szolgálati lakás, tehát ilyen elsősorban klasszicista stílusú. Ezek a épületek, van egy-két szecessziós jellegű épületünk is, olyan is, az egyiket nagy szerencsére az önkormányzat számunkra rendelkezésre bocsájtotta, a Picolás civil házat működtetjük benne, tehát ezek a kiemelt helyi védelem alatt, és egyébként az egyéb úgynevezett helyi védelem alatt állók, azok sem, hogy mondjam, sokadrendűek, mert ők is nagyon értékesek, vagy azért, mert olyan régi épület, mert az 1700-as évek végén épült, de nem hordoz építészetileg olyan jellegű elemeket, azok hasonló besorolást kaptak. Úgyhogy elég sok ilyen épület van, én most nem emlékszem, szám szerint valami 150-valahány, még nem értünk a végére.
Erre az évre még milyen feladatokat, programokat terveznek az Egyesületben?
Van egy évek óta elindított, ahogy tagjaink látják, fotókiállítás sorozat, ahol nem csak fotók jelennek meg, egyéb kiállítások is, úgyhogy annak a 11. évadát éljük meg, és ilyenkor nem csak kiállítások vannak, hanem előadásokat is szoktunk tartani, vagy megrendezni. Ezeknek a fotókiállításoknak az az érdekessége, hogy először tartottunk tőle, mert féltek is a tagjaink, hogy hát ők nem tudnak olyan minőségben fotózni, ez nem fog megjelenni, de mondhatnám azt, hogy legalább akkora sikere van, mint hogyha egy gyönyörű fototechnikával és szakértelemmel ellátott képek születnének. Számunkra az az érdekes, hogy mutassanak magukból egy szeletet, és az a lényege, hogy ők hogy látják a világot, vagy a körülöttük lévő eseményt. Ennek lesz most éppen szeptemberben a harmadik kiállítása ebben az évben. Ilyenkor próbálunk, ilyenkor a nyár végén egy kis összekovácsoló vacsorával ezt lezárni, vagy egy ilyen kerti főzigetéssel. Most lesz egyszerűen az időutazás a Gémeskút körül a rendezvényünk. 2010-ben egy régi Gémeskút helyét feltártuk a József Attila Gyep utca kereszteződésében, és mondhatni helyreállítottuk a több száz évvel ezelőtti állapotot, akkor ott még nem voltak épületek. És ez minden évben általában a kihajtás napján, de most úgy alakult, hogy a behajtás napjánhoz közelebb egy hagyományőrző rendezvényt tartunk, ott lehet karikás csörgetőverseny, vízhúzó verseny a Gémeskútból, és egyéb népi játékok, és természetesen főzéssel egy ilyen kis egy délutános, de nagyon jó hangulatú hagyományőrző program. Ezen kívül lesz a város talán legnagyobb rendezvénye, egy fesztivál, a Kivilágos Kivirattik Fesztivál, szintén ez szeptemberben, ott kidomborítjuk nem a hagyományőrző, és nem a környezet és a természeti védelemi tevékenységünket, és egy úgynevezett zöld sátort üzemeltetünk, ami lövészklubbal közösen évek óta meg van hirdetve a zöldségkupa. Itt az egész évben termelt legnagyobb zöldségekkel lehet pályázni, amiket díjazunk, és ilyen szemléletformáló teszteket lehet kitölteni, mely kis ajándékokat adunk át, és bemutatjuk egyébként tevékenységünket. Lehet ott jókat játszani a fesztivál keretein belül, úgyhogy ezek a hátralévő programok. Hát aztán következünk még pályázatokkal, meg kell fejeznünk egy-két feladatot, mert az általunk üzemeltetett civil háznak a homlokzati felújítását évek óta megkezdtük, és még ebben az évben azt is szeretnénk befejezni.
És végül miért érdemes csatlakozni ön szerint a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesülethez? Nagyon sok programról volt már itt szó, de ha mégis ön hívna meg elnökként valakit, hogyan invitálná?
Én általában el szoktam riasztani az embereket. Mindig azt mondom, hogy ne azért jöjjön a Városvédő Egyesületbe, mert éppen most ez esetleg népszerű, vagy jól mutat a portfóliójában, hogy egy civil szervezetben dolgozik. Az jöjjön a Városvédő Egyesületbe, aki egy közösséghez akar tartozni, és tenni akar érte. Na most ezt a tenni akarás persze nem úgy kell elképzelni, mert sok fizikai munkáról beszéltünk, de tökéletes példa a séták Kisújszálláson, hogy számtalan tevékenységet lehet itt végezni, tehát a szellemi munkára is van lehetőség, és nem feltétlen mindig valami tárgyasult formában valósul ez meg. Egyébként nagyon érdekes ez, mert én azt tapasztalom már most alpolgármesterként, hogy egyre átalakul a civil szféra, és a mai fiatalok nagy része nem vagy más formában, vagy más keres, de nem jellemző a közösségért való önzetlen tevékenység. Ennek ellenére, hogy mi minden évben, most már a harmadik évben nagy meglepetésünkre 10 fővel legalább növekszik az egyesület létszáma. Sajnos vannak, akik elmennek a minden élők útján, tehát most is 165 fő az egyesület létszáma. Köszönjük szépen, meg vagyunk elégedve, és mozgatjuk is a tagjainkat, tehát külön nagyon jó, hogy már bejelentenek, hogy most nem tudok menni, most nem tudom ezt vállalni, de nehezen megfejtett, hogy miért működik. Biztos, ha a közösség és az együtt elvégzett munka öröme, bármilyen nehéz is, akár az előkészület, mert néha mi is úgy vagyunk, hogy hát már nem bírjuk a munka mellett, meg hogy miért dolgozunk ennyit, de aztán, amikor mégis kész van valami, akkor úgy mindenki egy ilyen eufóriás hangulattal, lehet, hogy ez azért hozzájárul ahhoz, hogy érdemes belépni ebbe az egyesület munkájába.
Igen, meg azt szerintem, hogy ugye a itt lakó polgárok a saját környezetükért tesznek, és azért az eredményt szeretjük látni, érezni, és akkor, ha itt élnek, akkor nap mint nap látják, láthatják.
Így van, ez én is azt gondolom, és visszacsatolva a városvédős táborhoz, az is többször tapasztaltam, hogy a gyerekek boldogan mondják a szüleiknek, hogy ezt is én csináltam, és ez azért egy kellemes érzéssel talán be rögzül a mindenkibe.
Nagyon szépen köszönöm Tatár Zoltánnak, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület elnökének a beszélgetést, és kívánok még akkor erre az évre sok kikapcsolódós, de hasznos programot.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!